Szép napot mindenkinek! Vendégem dr. Pankotai Tibor, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ a HCM Genomintegritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoportjának vezetője, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat én is.
Időről időre találkozunk itt telefonon keresztül, és beszélgetünk a tudomány és a kutatások különböző eredményeiről, és az az igazság, hogy azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert mindig beszámol nekem valamiről, ami reményt keltő. És a mai téma nem könnyű, mert tüdődaganatok kapcsán beszélgetünk, illetve arról, hogy mitől is olyan ellenállóak ezek a daganatsejtek, és mihez kezdhet ezzel az orvostudomány.
Igen, ez egy elég nehéz tudományterület, főleg azért, mert a tüdődaganatok azok az egyik leggyakoribb daganatokhoz köthető halálozási okért felelős betegség. Tehát, hogyha más oldalra nézzük, akkor a tüdődaganatok azok Magyarországon elég komoly nyírbetegségnek számítanak. És a legnagyobb probléma tényleg az, hogy nagyon nagy a halálozási aránya, mert viszonylag késő stádiumban veszik észre ezt az adott betegséget.
Igen, meg hogyha hát, ha lehet így mondani, akkor ugye a túlélési esély, tehát az 5 éven belüli túlélés, az nagyon alacsony. Sajnos nekem az életem egyik tragédiája, hogy én egy ilyet végignéztem, és abszolút ott volt bennem az a kérdés, hogy vajon hogy nem derül ki, még egy ellenőrzött szűrés kapcsán se, tehát hogy az év valamely szakában volt egy szűrés, és aztán utána 4 hónap múlva viszont kiderült, hogy van egy elég előre haladott állapot, és azt olvasom az önök különböző feljegyzéseiben, vagy kutatásaiban, hogy ugye maga a felismerés se könnyű.
Így van. A fő probléma jelen pillanatban az, hogy a rendelkezésre álló szűrési technológiák, azok viszonylag késői állapotban képesek észrevenni ezt a daganatot. Tehát a képi diagnosztikát, hogyha megvizsgáljuk, gyakorlatilag szövettől függően egy fél 1 cm-es daganatot képes észrevenni, és ez nyilván...
És ez már nagy a tüdőben.
Így van, nem csak bármilyen szövetben viszonylag nagy, és minél beljebb haladunk, tehát a testfejszünkhez képest minél beljebb haladunk, annál nehezebb lesz egy ilyen daganatot észrevenni. És ez gyakorlatilag már nagyon sok sejtet jelent, és egy viszonylag előre haladott daganatot feltételez. És a többi szűrővizsgálat, ami jelen pillanatban is rendelkezésre áll, és rutinszerűen használják most már jelen pillanatban, azoknak szintén a megbízhatósága viszonylag alacsony, és ezért van az, hogy szűrővizsgálatokon nagyon nehéz kiszűrni az ilyen típusú daganatot korai stádiumban. Természetesen ez a dolog nagyon-nagyon gyorsan változik, mivel nagyon sok kutatás, és többek között a mi kutatásunk is erre fókuszál, arra a problémára keresik a megoldást, hogy lehetne ezt minél hamarabb kiszűrni, és minél korábbi stádiumban elkapni azt az adott daganatot.
Igen, pont erre akartam kitérni, hogy nyilván utána a célzott kezelésre, gyógyításra, esélyekre is kitérünk, de hát akkor a tudománynak fel van adva a lecke, ugye? Mert gondolnám, hogy minél korábbi stádiumú, annál inkább valószínűsíthető a gyógyulás lehetősége.
Pontosan így van, tehát minél korábban észreveszünk a daganatot, annál hamarabb és annál pontosabban tudjuk eltávolítani, tehát annál jobb lesz az adott páciensnek a túlélési esélye. És amit jelen pillanatban tudunk tenni, annak a kulcsa a molekuláris diagnosztikában van. 2 fő irányvonalat tudunk megkülönböztetni. Ez egyiket említette a terápiás oldalt, arról majd hosszabban beszélünk ott az adott területen, de vannak olyan molekuláris markerek, amivel elég jó profilozható a daganatnak az Achilles sarka, és utána célzott terápiába kezelhető az adott daganat. De a másik opció az, hogy a képi diagnosztikát kiegészítik olyan molekuláris eljárásokkal, mint például a korábban is emlegetett szérum diagnosztikával, tehát egy korábbi beszélgetésünk során erről már elég sokat beszéltünk, de egy ilyen vérből történő molekuláris cirkuláció, tumor DNS vagy RNS alapú vizsgálattal sokkal pontosabban azonosítható egy adott daganat, és utána már képi diagnosztikával sokkal könnyebben meg tudjuk találni, hogyha tudjuk, hogy melyik szövetbe keressük. És hogyha ezeket az új technológiákat alkalmazzuk, akkor drasztikusan tudjuk egy adott daganatnak a detekciójának az esélyét növelni. Nem csak a detekciót, hanem utána nyilván a betegnek a túlélését is fogja segíteni.
Nemrégiben készült egy interjú szintén az önök egyik kutatócsoportjának a vezetőjével a kissejtes tüdőrákról, és ugye azt tudjuk, hogy ott valahogy annyira nehéz, annyira okosak azok a sejtek, annyira jól álcázzák magukat, hogy nehéz kiirtani, és biztonsággal azt mondani, hogy többé nem tér vissza, bízunk benne, hogy azért van ilyen is, de a nem kissejtes tüdőrák esetében azért maga a kezelés és a gyógyulási esély sokkal nagyobb, ugye?
Így van, pontosan. Tehát ez egy viszonylag jobb kimenetelő daganat, mivel egy kísérletes tüdődaganat már nagyon diffúz a daganat, és teljes mértékben átfed a környező szövetekkel, azért egy nem kísérletes tüdődaganat esetében gyakrabban megfigyelhető az, hogy egy jól körülhatárolt gócpont van, és ilyen szempontból könnyebb kezelni is ezt az adott daganatot. Másik oldalról viszont a nem kísérletes tüdődaganatok esetében sokkal több kezelési eljárás áll a kezelő orvos rendelkezésére.
Igen, igen, hát valószínűleg ez egy fontos részlet, hogy sok mindenből lehet választani, és megfigyelni azt, hogy hogyan reagál a beteg. Nem mindegy, hogy hogyan reagálnak a környező szövetek, tehát maga a szervezet. Ebben hol tartunk?
Jelen pillanatban is már az összes magyarországi központban elérhetőek ilyen kis- és középpaneles vizsgálatok, ami arra menne ki, hogyha egy daganatszövetet azonosítanak, akár kissejtes, akár nem kissejtes tüdődaganat esetében, akkor ebből egy mintavétellel meg lehet határozni, hogy melyek azok a fő problémák, ami a daganatban elváltozásként létrejött, tehát melyek azok, amelyek hajtják a daganatnak a növekedését.
Ez egy géntérkép? Tehát a daganatról kapnak egy géntérképet, meg lehet tudni az ő tulajdonságát, szándékait, mienségét?
Így van, tehát gyakorlatilag nem a teljes genomot vizsgáljuk, tehát nem az összes gént vizsgáljuk, hanem vannak úgynevezett kulcsgének, amelyek sokkal fontosabbak egy ilyen daganat haladása szempontjából. 50-től 500 génes panelek szoktak lenni, és ezeken a paneleken olyan gének vannak, amelyek köthetők egy-egy ilyen daganat képződési folyamathoz, és hogyha ebben mutációk jönnek létre, ezeket hívják úgy, hogy patogén mutációk. Ezek a progresszió szempontjából nagyon-nagyon fontosak, és ami még ennél is fontosabb, hogy ezeknek egy részére célzott terápiás eljárás is van, tehát olyan szerekkel tudjuk utána kezelni ezeket a daganatokat, amelyek csak azt a daganatsejtet fogják célozni, míg a normál sejtjénket azokat nagyjából éppen fogják adni.
Oké, akkor innen következtethetünk arra, hogy az immunitás megmarad, tehát nem rombolódik le.
Kondíció nem fog romlani.
Tehát a célzottság az, ha jól értem, rettentően fontos, és ha jól értem, akkor ehhez már közel vagyunk.
Igen, egyik oldalról az, hogy célozzuk az adott daganatot, az azért nagyon-nagyon fontos, mert ha tudjuk a malakás profilt, akkor célzottan a lehető leghatásosabb kezelést, ami rendelkezés áll, azzal tudjuk kezelni az adott páciens. A másik pedig az általános kondíció szempontjából nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezeknél a kezeléseknél nagyon sokszor egy célzott, személyre szabott terápia és egy immunterápiának a kombinációját szokták alkalmazni az adott beteggel, és itt az immunterápiánál is gyakorlatilag a saját immunsejtjénket tréningeljük arra, hogy felismerje ezt az adott daganatsejtet, és maga pusztítsa, és így a kombinatórikus kezelésnek tényleg nagyon-nagyon jó hatásokat szokott lenni. Nem mindenki nem működik sajnos, de azt kell, hogy mondjam, ez a lehető legjobb esély arra, hogy az ember túlélje azt az adott daganatot.
Aha, és ez egy olyan irány is, akkor ezek szerint, amely tökéletesedhet, szélesedhet, és gondolom előbb-utóbb ad majd, vagy reméljük, hogy lefedi az összes létező daganat típust, bár nagyon sok van belőle.
Ez nagyjából így van, mert gyakorlatilag ezek a új inhibítorok, vagy új terápiás eljárások gyakorlatilag napról napra fejlődnek, és maga a diagnosztika is tényleg fejlődik, és még pár évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy egy adott páciensnek készítünk egy ilyen géntérkép profilját, és az, amit kaphat egy adott páciens. Ma már arról beszélünk, hogy a kezelést azt folyamatosan monitorozni tudjuk a vérszérumába található cirkuláló tumor DNS vagy RNS mennyiséggel. Azon kívül a DNS vizsgálatot kiegészítik mRNS profilokkal, és az átíró géneknek a mennyiségét is tudjuk nézni, és olyan változásokat is tudunk nézni, amit mondjuk nem genetikai faktorok, tehát nem egy DNS mutáció, hanem úgynevezett epigenetikai faktor, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy egy adott gén átíródik-e, vagy nem íródik-e át, azt szabályozza, és gyakorlatilag egy sokkal-sokkal fontosabb képet kapunk arról, hogy mi történik egy adott páciensben, és annyira itt van már ez a technológia, hogy az FDA, tehát az amerikai engedélyeztetési hatóságnál is napról napra jegyeznek be új szereket és új terápiás eljárásokat.
Én tudom azt, hogy a tudománynak és a kutatóknak leginkább az a dolga, hogy reagáljanak arra, ami történik, és nyilván ezért az emberiség hálás is, de ugye ilyen értelemben mindig kicsit futni kell a dolgok után. Arra nézvést, hogy egyáltalán miért, vagy mi történik az immunrendszerrel, ami miatt elpalástulódik előtte valami, amit ki kellene írtania, tehát hogy egy sejt indokolatlanul a szervezet ellen fordul, és az immunrendszer nem szűri ki, nem tud ellene védekezni, hogy ez miért van, ez irányba is előremutatóak, és haladnak a kutatások, vagy ezt hagyjuk, és tényleg az a fontos, hogy menni azután, ami van.
Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Egyik oldalról jobb és precízebb megoldást adni a meglévő betegségre, az szerintem nagyon-nagyon fontos a túlélés szempontjából.
Azt hiszem, hogy igen, az a legfontosabb, akkor ha valaki ebben a helyzetben van, meg kell oldani.
De a másik oldalról viszont az is nagyon-nagyon fontos, hogyha azt nézzük, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy hogyan alakulnak ki daganatok, akkor gyakorlatilag prevenció oldaláról nagyon sokat tudunk tenni egy adott betegség, vagy egy adott daganat elkerülése szempontjából. Nagyjából azt szokták mondani, hogy olyan 60-40% az, hogy azokat a faktorokat eliminálni tudjuk az életünkből, vagy nem. Tehát 60% az, ami az öröklött tulajdonság, tehát amit a szüleinktől kaptunk, ezt nagyon nem tudjuk befolyásolni, de 40%-et a daganatoknak elkerülhetünk, hogyha odafigyelünk egy kicsit a mindennapi életünkre. És ebben nagyon fontos azt megérteni, hogy amikor egy daganat kialakul, az nem egy ugrásszerű egyedi folyamat, hanem lépéseknek a sokasága. És ebben egy lépés az, amikor a DNS hibajavító mechanizmusát kiüti a sejt, és megnövekszik a mutációs ráta, sokkal több mutáció fog kialakulni, mert ezek a másodlagos mutációk szépen érinteni fogják azt, hogy elveszíti a sejtosztódási kontrollját, az adott daganat sejt. Majd ugyanennek a lépésnek lesz a része az is, hogy egy másik géncsoport kiütésével gyakorlatilag az immunsejtek sem fogják észrevenni ezeket a daganatokat. Tehát ezek mind hozzáadott egyedi tulajdonságok, és a végén el fogunk odáig jutni, hogy ez a daganat átvétet fog tudni képezni, mert ott is újabb gént aktiválódnak.
Hát nem szeretném ilyen szomorúan befejezni ezt a dolgot, hanem sokkal inkább arra térnék ki, hogy viszont az kiderült, hogy, és nagyon-nagyon sokszor hangzik el, hogy a korai felismerés az nagyon fontos. Vannak olyan típusok, ahol ez jó képalkotókkal, vagy vérből viszonylag egyszerűen szűrhetőek, és a tüdődaganatoknál nem feltétlenül erről beszéltünk, ugye azt mondta, hogy azért itt, hogyha a felismerés is hamarabb megtörténne, akkor sokkal jobb lehetne a kimenetele a betegségnek. Mit gondol, hogy hogyan, mikor jelenhet meg olyan technológia az orvosi ellátásban, tehát a klinikumban, a valóságban, a mindennapjainkban, ami ezt segíti?
Én úgy gondolom, hogy ez már itt kapogtat az ajtón, ezt hasonlóképpen lehet leírni, mint az elektromos autózást. Azt is folyamatosan fejleszték, még nem tökéletes, de már itt van nálunk, és úgy gondolom, hogy ha egy molekuláris diagnosztikáról beszélünk, az is már jelen pillanatban a mindennapi rutin része, de a pontosabb, precízebb technológiai megoldások azok még egy kicsit fáradnak magukra. Én gondolok pont a mi kutatásunkra, amiről most beszélgetünk, hogyha egyes stádiumú daganatos betegeket veszünk, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a standard kezelési eljárás az egy műtéti eljárás, amivel eltávolítják ezt a daganatot. Viszont ebből még nem lehet azt tudni, hogy valakinek vissza fog jönni a daganat, vagy nem. És mi pont erre adunk egy megoldást, amivel meg tudjuk azt mondani, hogy kik lesznek azok a betegek, a betegek 50%-ről beszélünk, akinél kellene még egy kemoterápiát is adni, hogy a maradék, fönnmaradó daganatsejteket eltávolítsuk a szervezetükből. Úgyhogy ezek ténylegesen már itt vannak a kezünkben, és szerintem hamarosan egy-két éven belül ez a mindennapi vizsgálatoknak a része lesz.
Mondhatjuk azt egyébként éppen a tüdődaganatokkal kapcsolatban, akármennyire is nehéz és ellenálló betegségről, vagy daganatsejtekről beszélünk, hogy azért az elmúlt 10-20 évben nagyon-nagyon-nagyon sok előrelépés történt ezen a területen.
Szinte minden daganatra igaz ez, de a tüdődaganatra sokkal-sokkal komolyabban jellemző, mert olyan új szerek jöttek, amelyek drasztikusan megemelték a túlélést. Tudom, hogyha az ember megnézi a környezetét, és amit ön is említett, hogy családi érintettség az azért elég komolyan jelen szokott lenni, de nagyon sok beteg esetében tudunk már megoldást nyújtani, és olyan csöbbeszámban menő felépülések vannak a személyre szabott terápia hatására, amelyek, ahogy ön is említette, 10-15 évvel ezelőtt még gondolni sem lehet.
Hát én nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről. Nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy akinek kellett, annak reményt adott ez a beszélgetés, és várom a további eredményeiket, hiszen időről időre visszatérünk a kutatásaikra. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Dr. Pankotai Tibor, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM Genom Integritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoportjának a vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban.